Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelének 15. fejezetében a 32. verstől a 43. versig a következőképpen. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésétekre mondom, de megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg. Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő tested veted el, hanem csak a magot, talán búzájét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott. Mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvetettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnap témája, nevesd meg a hívószót. Zoltár előtti igében mind a kettőben hívásról volt szó, arról, hogy Isten hívja az ő örömébe a gyülekezetet, hívja először a zsidó népet, aztán az egész világot, az egész teremtett világot, minden embert, minden népből és nyelvből és nemzetből. Erre hív minket, és aztán vannak, akik nem fogadják el ezt a hívást. Ugye az oltár előtti igében elhangzott, hogy különféle kifogásokat találtak emberek. És a mai világban is ez így van. Mindent kitalálnak az emberek, csak hogy ne kelljen Isten országába menni. Kitalálnak emberek dolgokat, hogy ne kelljen akár ide az Isten tiszteletre eljönni. Gondoljunk csak abba bele, hogy a diákok, amikor egy kéne lenni az Isten tiszteleten, akkor mennyi mindent találnak ki, és az osztályfőnököknek mennyi mindenfélét mondanak. És lehet, hogy csak otthon vannak, lusták eljönni, de kitalálják, hogy ilyen-olyan családi program van, és lehetne sorolni. Isten hív minket, és azt akarja, hogy ott legyünk az ő ökországába is. Hát ugye ez hogy történik? Úgy, hogyha eljövünk az Isten tiszteletre is, vagy otthonainkba is kinyitjuk a Bibliát, és vele lélekben, közösségben vagyunk. Erre hív minket az Isten. De aztán van olyan ember, aki olyan okosnak gondolja magát, hogy azt mondja, hogy ő nem akar az Isten országának vendége lenni, mert szerinte ez nem létezik. Ugye valaki éppen a korintusi gyülekezetben azt mondta, hogy hát szép mindazt, amit Pál apostol hirdetett, meg amit az egyház tanít, tehát a fele se igaz, vagy csak a fele igaz. És a legfontosabb tanítást, a feltámadást tagadták. Azt nem mondták, hogy Jézus nem támad föl, hogy hazugok a tanítványok, az apostolok, akik hát elmondták, hogy Jézus föltámadt, hanem azt mondták, hogy úgy általában nincsen föltámadás, hogy ők nem fognak föltámadni, és ez a görög kultúrának a hatása volt. Mert ők ezt nem tanították. A zsidókra ez jellemző volt Jézus korában. Tehát volt olyan irányzat a zsidók között, például a farizeusok, akik tanították, hogy lesz feltámadás. Léteznek angyalok. És a zsidóságon belül is persze voltak, akik ezt tagadták. De máshol, más kultúrában ez nem fordult elő. És ők hát ezt a gondolatrendszert próbálták összevegyíteni a kereszténységgel. Azt kell mondani, hogy valamikor ez hasznos, mert nyilván, ha megragadott volna, megmaradt volna a kereszténység a zsidó kultúrkörben, és nem lép tovább, akkor hát ugye nem terjedt volna el az egész világon. Nyilván át kell venni sok mindent a világból, de a legfontosabbakból nem engedhetünk, mert akkor összeomlik minden. Lehet, hogy mindannyian gyerekkorunkban, ha nem is mi, akkor a gyerekeink, unokáink, biztos, hogy játszottak, láttunk olyat, hogy valami kis téglákból, ilyen fakockákból építettek valamit. És hogyha a legalsót kihúztuk, akkor összedőlt minden. A kereszténység számára ilyen tanítás a feltámadás. Ha nem hisz valaki a feltámadásban, akkor nincs értelme az egésznek. Semmi értelme. De Jézus föltámadt. Ezt vallja Pál apostol, és nekünk is ezt kell vallanunk, hogy Jézus föltámadt, és minket is föltámaszt. Reménységet ad. Mert egyedül a kereszténység az, amely útmutatást ad ennek a világnak. Azzal kezdi Pál apostol a felolvasott ige szakaszt, azt mondja, hogy ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal, Efezusban mi hasznom belőle? De Pál apostol nagyon nehéz életet választott. Sokszor életveszélyben volt. Konkrétan, hogy Efezusban mi volt ez a vadállatokkal történő találkozás, ezt nem tudjuk, mert az apostolok cselekedeteinek 19. fejezetében olvassuk azt, hogy 2 évig volt Pál apostol ott Efezusban, és ilyet, hogy konkrétan mondjuk vadállatokkal küzdött volna, mint aztán később a keresztények sokasága, ugye a cirkuszban volt, úgyhogy a vadállatok elé, éhes vadállatok elé dobták a keresztényeket. Ilyesmiről nem tudunk Pál apostol életébe. Tehát valószínű, hogy átvitt értelembe kell ezt értelmezni, hogy vadállatokkal küzdött. Ugye sokszor van úgy, hogy valakire a viselkedésére azt mondjuk, hogy ez vadállat. Hát hogy lehet így viselkedni? Na most ott Efezusban Pál apostol először okkult erőkkel küzdött, ördögi, sátáni erőkkel küzdött, és van úgy, hogy akit hát a sátán megszáll, démoni megszállottság alatt van, az szinte vadállat módjára viselkedik. Tehát ez ott megtörtént, de aztán, ugye amikor a keresztények hirdették, hogy csak egy Isten van, akkor hát voltak, akik azért logikusan tudtak gondolkozni, és akkor azt gondolták, hogy akkor a pogány hitet, az efezusi Diana vagy más néven Artemis hitet nem lehet követni. Ugye kis szobrokat formáltak az ötvösök, és jó pénzért eladták. És akkor, mikor látták, hogy veszélyben van az üzlet, akkor föllázították az embereket. És éppen Pál apostolt nem fogták el, de más tanítványokat, igen, és a színházba vitték, és ott népgyűlést tartottak. És a népgyűlésem elkezdtek ordibálni, hogy nagy az efezusi Artemis, és 2 órán keresztül ezt ordították. Hát a vadállatok módjára viselkedtek. Na most, Pál nem volt ott, de nyilván nem hagyta őt hidegen az egész, hanem imádkozott a többiekért. A barátai, a gyülekezeti tagok lebeszélték arról, hogy elmenjen oda, de biztosan imádkozott, küzdött. Tehát ugye mi értelme az imádságnak, mi értelme a hitéletnek, ha Jézus nem támad föl? Azt mondja akkor, csak emberi módon küzdöttem. Az Isten harcra hív minket, de ennek a harcnak nem lenne semmi értelme, ha nem lenne feltámadás. És ugye nem csak ördögi hatalmakkal, meg hitetlenekkel kell nekünk küzdeni, hanem sokszor a saját magunkkal, a bűneink ellen. Hát ha nem lenne feltámadás, akkor ennek nem lenne értelme. Ugye, azt mondja, ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ez sok helyen előfordul, elhangzott ez a nagy emberi bölcsesség, de hozzáteszem, hogy csak emberi. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát csak az élvezeteknek éljünk, mert úgy sincs más, mondják egyesek. De ha mi keresztények vagyunk, akkor nem gondolhatjuk ezt, hogy ez így van. Izsaiás prófétánál is előfordul ez az igevers, és ott egy olyan környezetben hangzik el, amikor Isten hirdeti az ítéletet Júda népe számára, és a nép nem veszi az adást. Nem hallgat az Istenre, nem figyelnek rá, azt mondják, hogy ó, hát eddig is megmenekültünk. Hát mi baj lehetne, mi történhetne? Isten megmenti Jeruzsálemet, ne szomorkodjunk, ne bánkodjunk. Isten azt mondja, hogy gyászoljatok, sírjatok, öltsetek zsákruhát, fejetekre hamucoljatok, és ők nem foglalkoznak vele, mulatoznak. Ugye, föltehetjük a kérdést, hogy hát bűn az, hogyha valaki örül? Bűn az, ha valaki jól érzi magát? Azt kell mondani, hogy önmagában nem bűn. Hát Isten is a nagy vacsorára hív minket, a királyi mennyegzőre hív minket, de nem mindegy, hogy Istennel vagy Isten nélkül örülünk. Mert a földi örömök tönkretesznek minket. Ha nincs ott az Isten az életünkben, ha nem vagyunk Istennel közösségben, ha nála nélkül akarunk boldogulni, akkor a legjobb dolgok is ártanak nekünk. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Izrael népe annak idején, Júda, nem foglalkozott az Istennel. És aztán be is következett a csapás, ugye, az ellenség elfoglalta a várost. És ha valaki megverte az Isten szavát, akkor nem csak az lesz, hogy rá nem érvényes. Ugye sokan azt gondolják, hogy hát nincs feltámadás, aztán hát ha valaki hiszi, akkor higgye, az esetleg rá érvényes lesz. Nem. Mindenkire érvényes a feltámadás. Mindenki föl fog támadni. Tehát nem csak azok, akik hisznek Krisztusban, hanem minden egyes ember. Csak hogy aki hitt Jézusban, az az örök életre támad föl, még aki megvetette az Istent, megvetette Jézus Krisztust, az örök halálra fog föltámadni. És akkor jaj lesz nekik. Ne tévedjetek, mondja Pál, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. És itt most nem egy ilyen szórakozó társaságra, link alakokra kell gondolni, hanem mindenféle másra. Tehát egy elit társaságba is az ember hite tönkre mehet. Hiába valaki nagy gondolkodó, mert ezek a görögök azért azok voltak, azt kell mondani, az ő filozófiájuk, még mind a mai napig is ugye a filozófia tudományának az alapja, de azt kell mondani, hogy mégsem ér semmit. Mert az ember bölcsessége az Isten előtt semmi. És lehet, hogy valaki ugye bolondságnak tartja az Isten beszédét, de akkor is az az igaz. És az vezet minket az üdvösségre. Tehát Isten azt akarja, hogy ne csupán az élvezeteknek éljük. Nyilván ő adja ezeket. De az ajándék mögött meg kell látni az ajándékozót. Bízni kell benne. Aztán lehet, hogy valaki nem az anyagi javaknak örül, hanem azt gondolja, hogy ha már neki rossz, akkor legyen másnak is rossz. Mert vannak ilyen emberek is, tehát nem örülnek az életnek, hanem azt mondják, ha nekik rossz az életük, akkor az összes többi embernek az életét is meg fogja keseríteni. A héten néztem egy filmet, arról szólt, hogy történt egy légi katasztrófa, összeütközött két repülő, és meghaltak, és az egyik, a főszereplő, az elveszítette a feleségét és a lányát, aki várandós volt. És a film ennek a főszereplőnek az életét mutatja be, hogy mennyire összetölt minden az ő életébe. Amerikában egy bevándorló család volt ez, és egyedül maradt ez az illető is. Nagyon szomorú volt. Nem volt neki semmilyen reménysége, és párhuzamosan volt egy repülés irányító, aki hát nem közvetlenül, de közvetett módon okozta a szerencsétlenséget. És a filmben van egy pont, egy év után a szerencsétlenség után tartanak egy megemlékezést, hogy lelkésze vagy nem lelkésze, de valaki a feltámadásról beszélt ebben a megemlékezésben, és arról beszélt, hogy akik meghaltak, az ők szeretteik már ott vannak a mennyországban. Már persze a hitte Krisztusban, és ez ad reményt, hogy nem a semmibe mentek, nem értelmetlenül éltek, mert ha ugye nem lenne feltámadást, akkor minden halál után visszamenőlegesen is az embernek az élete is értelmetlenné válna, hanem van örök élet, és majd fognak találkozni a szeretteikkel. Na most ez a főszereplő, hát ezt nem hallgatja meg. Számára ez nem vigasztalás, hanem számára ott van, hogy neki bosszút kell állni. Bosszút kell állni, mert a harag erőt vesz rajta, és aztán a filmben meg is öli a repülésirányítót, aki pedig elment másik városba, másik államba, mert nem hallgatott az igére, pedig hangzott az ige. Tehát ilyen következménye is lehet annak, ha valaki nem hisz a feltámadásban. Mert ő maga akar bosszút állni, hogy ha már ő szenved, akkor szenvedje mindenki más. Isten adja, hogy mi higgyünk a feltámadásban. Mert így aztán mindenféle emberi nehézség, küzdelem is értelmet nyer. Ugye miért van az, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában is vannak olyanok, akik pártolják például az eutanáziát. És azt mondják, hogy ha valaki szenved, annak nincsen értelme, hát akkor rövidítsük le az életét. Hát azért, mert nem hisznek a feltámadásban. Nyilván van olyan szenvedés, van olyan fájdalom, ami szinte elviselhetetlen, és az orvosoknak ugye valamennyire enyhíteni kell ezt, de nem tudunk mindent megspórolni. Hiába mai ember is minden nehézség elől elmenekülne, ezt nem szabad megtenni. Mert van feltámadás, és a feltámadásig Isten formálni akar minket, még a nehézségeken keresztül. Sokszor elmondtam már ezt a példát, még szarvason teológus koromban történt, hogy az egyik gyülekezeti tagunk, aki diakonissa volt, hát haldoklott, és elmentem meglátogatni. És kérdeztem tőle, hogy vajon miért imádkozzunk, hogy meggyógyuljon. Hát azt mondta, hogy arra már nincs esély. Már semmi emberi esélye nincsen, áttétes rákja volt neki, mindenhol ilyen morfiumos tapaszok voltak rajta, és akkor kérdeztem, hogy azért imádkozzunk-e, hogy akkor Isten vegye magához. De sokan idősekkel beszéltem azóta, és sokan mondják, hogy jaj, de jó lenne, ha szépen csendben elmennék. Az lenne a legszebb. És ez a néni azt mondta, hogy ne ezért imádkozzunk, hanem azért, hogy legyen meg az Isten akarata. Ha Isten azt akarja, hogy még hónapokig szenvedjek, mondta ő, akkor legyen meg az akarata. De hát mondom, miért? Hát miért jó az? És azt mondta, hogy azért, mert ezeken által is formálja őt az Isten. Én azt gondoltam róla, hogy hát ő egy szent asszony, hát évekig ellenszélben élt, kommunizmusban is hirdette az evangéliumot, maga köré gyűjtötte például az utcában a gyerekeket, templomban már esetleg nem mehettek, mert ugye voltak besugók, de oda elmentek az ő házához. És azt gondoltam erről az asszonyról, hogy ez már tökéletes. És ő azt mondta magáról, hogy nem. Még formálni kell, meg azt mondja, hogy rajtam keresztül az én családom is lássa meg, hogy kicsoda az Isten. Hogy a bajban is meg tud segíteni. És aztán eltelt 3 hét, aztán az Úrhoz távozott. Tehát, ha mi hiszünk a feltámadásban, hiszünk az örök életben, akkor értelmet nyer a szenvedés, a küzdés is. Legyetek valóban józanok, mondja Pál, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Ugye elkezd valaki okoskodni, és azt mondja, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát hogy lenne? Hogy támadhatna föl valaki? És itt taglalja Pál, és azt mondja, hogy Esztelen, hát nézd meg a magot. Hát nem az kell ki, hanem először megrothat, és aztán történik a csoda. És ugyanígy van az Isten országában. Isten föl fog minket támasztani. Nyilván van folyamatosság is e világ, meg az eljövendő között is. Tehát ugyanez a személy fog föltámadni, de nem ugyanebben a testben. Ugye más helyen azt mondja az ige, hogy a testünk megváltása még ezután fog bekövetkezni. A lelkünket már Isten megváltotta, már itt lélekben föl lehet támadni, de aztán egyszer be fog következni a testnek a feltámadás, és az a test az teljesen más test lesz. Ugye mi sokszor a feltámadásról azt gondoljuk, hogy ez valami újraélesztés, valami ilyesmi lesz. Hát nem. Ugye amikor például Jézus föltámasztotta Lázárt, akkor föltámadt Lázárt, de aztán ugyanúgy meg kellett neki halni. És voltak más ilyen feltámadások is, az Ószövetségben is, Illés prófétánál és másoknál is, még ha kevés is, ugye Jézus maga is csak 3 embert támasztott föl, de azoknak meg kellett halni. Viszont Jézus föltámadása már teljesen új. Ő már nem halhat meg. Ezt mi észre nem tudjuk fölfogni. Mi csupán lehet, hogy annyit szeretnénk, hogy hát hosszabb legyen az életünk. Hosszabbítsuk meg még azt a 70-80 esztendőt 120-ra, vagy esetleg még tovább. És aztán az élet minőségét is javítsuk. Valahogy ilyesmibe gondolkozik az ember. De az Isten egészen mást ad. Örök életet. Ugye gondoljunk csak abba bele, hogyha ebben a életben, ilyen testben kéne örökké élnünk, az nem biztos, hogy olyan nagyon jó lenne. De Isten új testet fog nekünk adni. Teljesen új világot fog teremteni. Ezt nem tudjuk mi fölfogni. Hittel kell ezt elfogadni. Ugye pár héttel ezelőtt hangzott, hogy a Szent Háromság titkát nem lehet megfejteni, titok, ezt csak imádni lehet. Ugyanígy a feltámadásban is hinnünk kell. Nem tudjuk fölfogni mai eszünkkel, de be fog következni. Azt mondja, elvettetik romlandóságban, és feltámasztatik romolhatatlanságban. Ugye, van úgy, hogy az ember elszomorodik, és érzi a mulandóságát, érzi azt, hogy ennek a világnak a dicsősége is elmúlik, és akkor azt mondjuk, ez milyen rossz. De a keresztény ember ilyen helyzetben éppen hogy föl kell, hogy emelje a fejét. Mert arról szól mindez, hogy az Isten igéje igaz. És hogyha a világ is egyre kétségbe esik, és azt mondja, hogy ja, itt van a világ vége, már ilyen olyan problémák vannak a világban, amit nem tud az emberiség megoldani, akkor a keresztény ember azt mondja, hogy éppen ezért van Krisztusra szükség. És toldozgathatjuk-e világot, ez a világ, ez bűnnel teli. A teremtett világ is. És sóvárogja, mondja Pál ugye a rómaiakhoz itt levélben, az Isten fiainak a megjelenését. És sóhajtozik, vár e világ átformálására. És azt mondja Pál, hogy mi, akik a testben vagyunk, mi is sóhajtozunk. És egyszer be fog ez következni. Megtörténik a nagy csoda, a feltámadás. Isten adja, hogy így ez a hit átformáljon minket. És tudjuk mi is vállalni azt a küldetést, amelyet Pál apostol is vállalt és megfutott, azt a pályát. És aztán vár ránk az örök élet, a mennyei csoda. Isten ad néha ebből egy előzetest, és lehet örülni is. Tehát nem kell mindig bánkódni, lehet örülni az Istennel. Isten adja, hogy keressük ezt az országát és az ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik nekünk. Isten értelmet ad a mi földi életünknek. A világban ezt nem találják az emberek. Ugye keresik, és nem találják. És oda jutunk, hogy vannak 20 évesek, akik már kiégtek. Ugye az idős csak nézi, hogy hát mibe égett ki, hát mit csinált ez a fiatal. És már értelmetlenek találják az életet fiatalok. Előttük lenne minden, még talán több évtized, és nem találják Istent. És ezért nincs értelme az ő életüknek. De lehet nekik hirdetni, hogy van feltámadás, van örök élet. Isten adja, hogy mi ezt ne csak szavainkkal tegyük meg, hanem életünkkel is. Rá tudjunk mutatni. A feltámadott élő Jézus Krisztusra. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük kegyelmedet. Köszönjük, hogy van feltámadás, van örök élet. Köszönjük, hogy te meghaltál a mi bűneinkért nagy pénteken, és köszönjük, hogy húsvét hajnalban föltámadtál. Adj nekünk is ilyen feltámadási hitet. Add, Urunk, hogy hétről hétre a vasárnap igazán ünneppé legyen számunkra. És adj nekünk reménységet, és így hív újra és újra minket örök országodba, és add, hogy majd ott is legyünk az üdvösségbe mindannyian. Amen.